a true crime műfaj, ami valós bűneseteket mesél el, nagyon pörög az utóbbi években. Az egyik kedvencem az HBO-n az Elátkozott, ami lebuktatta Robert Durstot, a milliárdos sorozatgyilkost. Vagy a Netflixen a Szörnyetegek, amiben a milliárdos apjukat és anyjukat meggyilkoló Menendez testvérekről derült ki, hogy az indítékuk az lehetett, hogy az apjuk szexuálisan bántalmazta őket. És hát legalább ennyire sokkoló filmélmény volt a Direkt 36 True Crime-ja, a Dinasztia, amiben egy gátlástalan család felemelkedését és egy ország szisztematikus kifosztását kísérhettük nyomon. Hát régóta csábít ez a zsáner, és most eljött az idő, hogy én is kipróbáljam magam a műfajban. Ambíciómat a tehetségemhez és a munkabírásomhoz igazítom, ezért nem én leszek az, aki a Nemzeti Bankból ellopott 100 milliárdok, vagy éppen a NER feltaláló zseniének, a Fidesz jedlikányosának misztikus vagyongyarapodása után veti magát. Én megelégszem a kampány eddigi legforróbb és legszövevényesebb bűnügyével, a tarnazsadányi cigányok és Pócs János kalandos történetével. Minden Lázár János gyöngyösi fórumán kezdődött, ahol számos roma tiltakozott a miniszter úr belső tartalékos rasszista alázása ellen. A jó miniszter azzal vágott vissza az ellene tüntetőknek, hogy állítása szerint börtönviselt emberek voltak köztük. Ezzel elindult a fideszes dózer kampány, ami bűnözőnek próbálta beállítani azokat, akiket a szarpucoló monológ miatti jogos felháborodás vitt a Lázár infóra, és nem az a pervers kíváncsiság, hogy élőben lássák a freestyle hazudozás Chuck Norrisát. A még fideszes mércével is alantas és jogsértő rágalom áradat lebonyolítására sztárposzton cserélt játékost a Megafon és a Fidesz frakció. Pócs János, fideszes országgyűlési képviselő állt be az utóbbi időben elkényelmesedő és végtelenül önelégült Bohár Dániel helyére.
Ezen a héten volt a hírhet Lázár Info Gyöngyösen. Elmentem tanulni, beültem a háttérbe, és odajöttek emberek, azt mondták, ha tudni akarom, hogy hogy történt a beszervezés, és tudni akarom a valóságot, akkor jöjjek el Tarnaösre és Tarnazsadányra, kérdezzem meg az embereket.
Sokan azt gondolták, hogy ennyi információ, azaz mindössze két község neve nem lesz elég az újdonsült nyomozó riporternek, hogy felderítse, hogy hogy kerülhettek elégedetlen emberek Orbán Viktor miniszterének nyilvános rendezvényére. Hát, tévedtek. Itt nem a Nixont lebuktató Bob Woodward, nem Hajdú Péter a kincstári kesejű, és nem a libernyák átlátszó kezdett el szimatolni, hanem egy tényfeltáró inkvizítor, egy vizsla szimatú tényhóhér. Aki nem csak az derítette föl, hogy a bűnöző cigányok pénzért mentek a Lázár infóra, nem csak az derítette ki, hogy a pénzek mögött a Tisza párt állt, hanem szállított egy koronatanút is.
Na, itt az a tizás, oké? Volt a Gyöngyösen, direktán mentem velik.
Akkor pénzt adtak azért, hogy menjenek el Gyöngyösre?
Így van.
Azok jöjjöntek pénzé?
Így van.
És kik szervezték?
A Tiszából van a Csík Miklós, vagy ki?
Csík Miklós, igen?
Igen, igen, ezek szervezték.
Igen. És ők adták a pénzt is az embereknek?
Így van.
20 ezeret meg a benzinpénzt.
Így van.
Egy átlagos újságíró most azt érezné, hogy megvan a sztori, és futna a főszerkesztőjéhez. Nem úgy Pócs János, aki rendíthetetlen watchdogként autójából kibe pattanva tényellenőrzésre indult, és halált megvető bátorsággal egyenesen a tarnazsadányi Magyar Péter házához sietett, hogy felkutassa a kirakós utolsó darabját.
Tarnazsadányon elég nagy a szegénység, de Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást a Balhét Gyöngyösen, az elég szép házban lakik.
Nagy háza van az Eresz csatornába becsűrt Tisza zászlóval. Nyilvánvaló jelei az ukrán és brüsszeli pénzeknek, a Kijev Rózsadomb Tarnazsadány parancsnoki láncnak. Bizonyítás elvégezve lelepleződtek, az újságíró megtette kötelességét, az újságíró elmehet. Ne. Márha ez egy normális ország lenne, és nem élne a nemzet a Tisza párt és Magyar Péter terrorja alatt. Ugyanis hiába védte Pócs János a koronatanú inkognitóját, valahogy a háborúpárti erők mégis kiderítették a tanú személy azonosságát. Így Pócs Jánosnak újra kezébe kellett vennie az ügyet és tájékoztatni a közvéleményt.
Betántak.
Sötétbe?
Igen.
És ki támadott meg?
A lánya meg a veje.
A Csíknak a lánya meg a veje?
Ő lábon udozták. El akartak vinni. Nem tudom hova.
De hogy el akartak vinni?
Húzták a karomat a szájába a kocsiból.
És a rendőrségen ott volt a Csík is?
Igen, igen.
És amikor már téged kihallgattak, tudták, hogy vallomást tettél, akkor bocsánatot kértek.
Igen.
Azért, hogy ne legyen belőle ügy.
Pócs János a mozgóképes manipuláció mestere. A jász Michael Moore pontosan tudja, hogy amikor valaki arról beszél, hogy megverték, és a kamera a simbetett lábát mutatja, azzal azt az érzést kelti a nézőben, mintha a sérülés a bántalmazás következménye lenne. Megnyugtatott mindenkit, ez esetben ez nincs így, állítólag egy farönk okozta a sérülés napokkal korábban, és nem az ukrán cigány tiszás haláloztak támadása. Sokan észrevették azt is, hogy a koronatanú rossz kézben tartja a mankót. De hát erre számos magyarázat lehet. Például, hogy szereti a fájdalmat. Pócs János az interjú után úgy gondolta, hogy újságírói feladatai véget értek, újra politikus lesz, és egy nagyon komoly ígéretet tett Richardnak.
Ricsi, teljesen biztos lehetsz benne, hogy nem fordulhat elő se veled, se mással, hogy valakit bántanak, azért, mert elmondja az őszinte igaz véleményét. Nem fordulhat elő, hogy tisztás bűnözők úrrá legyenek valakin. Melletted vagyunk, meg fogunk védeni.
Meg fogják védeni. Minden jó true crime-ban vannak fontos tanulságok, amikkel a cselekmény közben szembesül a néző. Ezúttal újra beigazolódott, hogy soha, mondom, soha ne higgy egy fideszesnek, hogyha meg akar védeni valamit. Legyen az szuverenitás, legyenek azok gyerekek, legyen az a béke, vagy legyen az szegény Richard.
Azon nagy őneve megtámadta minket, nagyon ütte minket vasfővel.
De kik támadták meg?
Akik voltak ezek, ugyanazok, akik ütte minket vasfővel. Azon nagy őne a rendőrség, minden.
És a Csík Miklósék támadtak meg?
Annak a testvérei.
Maga... Nem veszünk, halló?
Itt vagyok, maga Ricsinek az anyukája?
Igen, igen, a kasszővel, több pisztolyjal mindennel jöttek ránk.
Pisztolyjal?
Még az is volt, de nem lőttek, de mutatták ott, és nem tudom, hogy kiné, de pisztoly volt náluk, asszonyok, férfiak, nem tudom, mindegyik rágyó, ránk jöttek.
Jó, rendben, azonnal intézkedem.
És tényleg intézkedett. De nem szegény Richardhoz rohant, meg nem is a belügyminiszterhez, hanem a királyi tévébe. Miután este 8-kor posztolta a segélykérést, egy óra múlva Pócs képviselő úr már ki is rakta a Facebookjára a vele készült M1-es interjút, amiben hát apokaliptikus segélykiáltással fordult a nemzethez a Richardot ért csapás özön miatt.
Nem tudom, hogy kiné, de pisztoly volt náluk, asszonyok, férfiak, nem tudom, mindegyik rágyó, ránk jöttek.
Jó, rendben, azonnal intézkedem.
Vascsövek, pisztoly, nagyon sok dologról hallhattunk itt, és talán ami a legmeglepőbb, hogy félnek ezek az emberek, hallatszódik a hangjukon.
Jobb oldal, keresztény, konzervatív emberek nem akarnak konfrontálódni. Hányan vannak, akik oda jönnek hozzám, olyanok egyébként, akik az elmúlt 16 évben, mióta én képviselők, nem is foglalkoztak politikával, nem is tudtam őket hová tenni, hogy most jobb vagy bal, vagy bármi, és azt mondják, hogy veled vagyunk, tartsatok ki, de nem kommentelünk, nem írunk oda, nyilvánosan nem teszünk megjegyzést, mert megbélyegeznek, és félünk. Pontosan ez volt a céljuk, a félelemkeltés.
Pócs úr egy kicsit túloz. Azért vannak elszórt példák agresszív kormánypártiakra is. Csak az elmúlt napokban baltával támadt az egyikük egy tanárember a tiszás aktivistákra Debrecenben. Volt olyan, aki lefejezéssel fenyegette Magyar Pétert.
Azt üzenem Magyar Péternek, hogy ide vagy, ne jöjjön ki. Nem vagyunk rá kíváncsiak, és ha még egyszer kijön, akkor le lesz fejezve. Ezt így nyíltan kimerem mondani. Itt a cigányokkal ki fogunk menni, és itten el lesz zavarva a gettja, a Sinkó Anikóval együtt. Mert a Sinkó Anikó hozza be ide a Tiszát. Ide ne hozza be! Itt mink jó vagyunk a Fideszbe, jó vagyunk a Cikközbe romák, a Cikközszel nagyon jó viszont tábolunk, én is azok, az vagyok, fideszes, és arra is fogunk szavazni.
És íme egy budapesti békeharcos akció közben.
De van nálam kék, van minden. Nekin az úrpám, mikor rákidik a gyomlótokat! Gyere ide, te k***a! Gyere ide! Gyere k***a!
És hogyha nagyon kutatnának, akkor biztosan találnának gyűlölködő kommenteket, vérszomjas fenyegetéseket, aljas rágalmazásokat is. De persze nem ez a jellemző az elmúlt 16 évre, Bayer Zsolt és Orbán Viktor Magyarországára. Mondjuk én két könyvet meg tudnék tölteni abból, amit nekem címeztek a Fideszes Szeretett Ország képviselői, de hát biztosan én vagyok a kivétel. Na de, vissza a true crime-hoz, ami az a műfaj, amiben mindenképpen bekövetkezik egy nagy fordulat. Ebben a tarnazsadányi történetben most érkeztünk ide. Miután Pócs János a közszolgálati tévében előadta a szokásos kampánykesergést, hogy jaj, mi szegény fideszesek, 16 évig próbáltunk szeretettel és megértéssel fordulni az ellenzékiek felé, hát ezt érdemeljük! Dögöljön meg a tiszágy szeretett ország! A Jász Gandhi közszolgálati performansza után Botos Zoltán, tarnazsadány fideszes alpolgármestere, beleszart a palacsintába. Neki ment Richardnak, a koronatanúnak és a családjának, és minden eddig megismert tényt a feje tetejére állított.
Botos Zoltán vagyok, tarnazsadány alpolgármestere. Ez egy hazug család. Felhívták egyből a 112-t, hogy a tiszás szimpatizánsok idejöttek verekedni. Vállalom! Én nem vagyok tiszás, mindig is fideszes voltam. Fideszes alpolgármester vagyok. Orbán Viktornál minden egyes rendezvényén, fórumon, most is ott voltam. Szombaton, 6 szombaton voltunk, 60-ban. Csütörtökön a Szabó Zsoltnál. Ott vagyok, első között a színpadon. Nem, nincs itt semmilyen tiszás. Én voltam ott a...
Jaj, tehát, hogyha volt fegyver és vascső, azt a fideszes alpolgármesterék hozták? Mi van? És milyen büszke rá? Egy ennyire békevágyó közösségből, mint amilyen a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, ez igazán szokatlan. Hát úgy tűnik, hogy még nem volt elég háború ellenes gyűlésen. Bár amióta láttam Orbán Viktor öccsét egy szörfdeszkán egyensúlyozva, kevlárban, fegyverrel pózolni, mint egy Hawaii Trumpista ICE ügynök, azóta a faszom se hiszi el, hogy ezek háború ellenesek. És Richard is csak tovább növelte a káoszt, ugyanis a támadás után kirakta ezt a videót.
Jó estét kívánok! Elébb történt egy videó feltétel, hogy mit feltett a Pócs János. Félreértés történt, hogy nem a Csík Miklósnak a családja volt, semmi sem, hanem ez a Potos család. Hogyha a Csík Miklósnak ennek semmi köze.
Csak
a mai támadáshoz. És ezt bocsánatot kérek a Csík Miklós felé. Ennyi. Köszönöm vissza.
Tehát Richard is megerősítette, hogy a fideszes alpolgármester családja a támadó. Tehát nem pont nekik kellett volna megvédeniük a Richardot, a koronatanút? Hú, na hát most, hogy nagyjából a végére értünk a történetnek, el kell mondanom, hogy ki nem állhatom azokat a bűnügyi filmeket, ahol nem derül ki, hogy ki az ártatlan és ki a bűnös. Hogy miért tették, amit tettek. Amikor ezt a rendező a nézőre bízza, az totális kudarc. De az a helyzet, hogy nem tudok mit tenni, nekem is így kell lezárnom ezt a vadregényes krimit. Ami biztosnak látszik, hogy szegény Richarddal jól elbánt az élet. Egy fa eltöri a lábát. Utána elmegy bámészkodni egy Lázár infóra, majd szó szerint csatatere lesz a polgárháborúnak. Ezen kívül minden spekuláció, bizonytalanság és sejtetés. Viszont a Pócs János fémjelezte legalja suttyó trash crime mellett van egy másik szál, ami nem a fideszes rednek alvilágba, hanem a legfelsőbb körökbe vezet. A fehér galléros, új arisztokrata politikus bűnözőhöz, aki tisztes közpénztolvajként egy másik dimenzióban játsza ugyanezt a játszmát. A főszereplő természetesen ezúttal is Lúzer János, aki a sajtótájékoztatóján nem tudott egyenesen válaszolni arra, Hogy mi alapján azonosította, és milyen információk alapján vádolja büntetett előélettel az ellene tiltakozókat.
Hogy honnan, illetve hogyan szereztek információkat arról, hogy a gyűlösi tüntetők milyen bűncselekményeket követtek el?
Tehát a rendőrségnek hivatalból kell igazoltatnia azokat, akik meg akarnak zavarni egy gyülekezési törvény hatállyal eső rendezvényt, és mondjuk erőszakosan lépnek fel, és bűncselekmény elkövetésével fenyegetnek.
Itt János még összeszedett, megválaszolja a kérdést, a rendőrök igazoltatták ezeket az embereket, így ismerte meg az előéletüket. De ugye azért az elég furcsa, hogy a rendőrségi igazoltatás adatai hogyan kerülnek egy miniszter íróasztalára, és hogyan lesz belőlük fideszes kampány? Az RTL riportere rákérdez mindenre. János ekkor elkattan.
Ezt nem tartja visszásnak, hogy kampány célokra használják?
Azt tartom visszásnak, hogy az erőszak oldalára áll az RTL. Szégyeljék magukat.
Az erőszak oldalára állt az RTL? Mert feltettek egy kérdést? Hát János tényleg egy szuper hópihe, és ideggyenge is, mániással ráfleselt a hülyeségére.
Nem tartja visszásnak, hogy kampány célokra használják?
Azt tartom visszásnak, hogy az erőszak oldalára áll az RTL. Szégyeljék magukat.
Miniszter úr, önök a rendőrségtől?
Az erőszak bűnözők oldalára áll az RTL. Az RTL.
Ilyen agressziót jobb családokban a maroknyi haj a lefolyóban, vagy a le nem vitt szemét drámája szokott indukálni, de szigorúan akkor, amikor a vendégek elmentek. És nem akkor, amikor az ország összes híradó stábjának a kamerája az arcodban van. És még jön egy kis passzív-agresszív hisztikézés is. János nem csak felháborodott, hanem meg is sértődött.
Elnézést, ne haragudj, bocsánat, elnézést.
Így nem lehet sajtótájékoztatót tartani.
És tartok többet, ha ezt akar. Ha ezt csinálják, legközelebb nem lesz több sajtótájékoztató, az RTL miatt.
De nincs vége, János folytatja. Hát nagyjából így tudom elképzelni a lelki állapotát, amikor egy nap alatt leállította az országban a vasúti fejlesztéseket.
Nem tudnak tisztességes kérdést föltenni, ide jönnek, vádaskodnak, és az erőszak oldalára állnak. Ön ma az erőszak oldalára állt, és bűnözők oldalára állt az RTL. Nyilvánosan
ne nökjön fel, uram.
Ön bűnözők oldalára állt.
Kezeljük némi megértéssel Lázár János állapotát, hiszen ezen a héten egy újabb, ezúttal 114 milliárd forintos uniós támogatást bukott az ország és a Mészáros klána hozzá nem értésének következtében. Hát lehet, hogy volt egy kiadós fejmosás a 60 pusztai kastélylovak termében. Még az is lehet, hogy maga Orbán Áron prezentálta félmeztelenül egy kevlárban. Hát Lázár is érezte, hogy kellemetlen volt ez a szereplés, ezért a sajtótájékoztató után gyártott egy videót, amiben tisztázta, hogy hogyan kerültek hozzá az adatok. És hogy nem ő vesztette el a fejét, hanem valójában a sajtósa. Ez a csávó tényleg bárkit oda dob maga helyett?
Márkos, kollégáit kihoztak a sodrodból, hogy bírtad?
Azt a kurva, szegény Ákos. Legközelebb mivel vádolja meg, hogy Ákos záratta be a szárnyvonalakat, vagy Ákos rasszista? És a Jánosnak az sem elég, hogy villamos alá löki az emberét.
Nem fontos, hogy én hogy bírtam, te hogy bírtad.
Én jól bírtam, én nem tudom, miért ilyen agresszív az RTL.
Az RTL van megvadulva. Milyen filmet nézel, ember? Ezt vajon tényleg elhiszi? Mert ha igen, akkor nagyobb bajban vagyunk, mint gondoltam.
Honnan volt neked tudomásod arról, hogy a Gyöngyösi Fórumot kik zavarták meg?
Hát nagyon egyszerű. Rendőrség nyilván igazoltatta őket. Utána a belügyminiszter nyilván jelentett a miniszterelnöknek, mert egy miniszterről van szó. Én annyit tudok, amit a kormány tagjai erről tudhatnak. Nyilvánosságra meg nem én hoztam. Nem is értettem a végén a hölgyet. Hát a sajtó hozta nyilvánosságra, én onnan vettem át.
Egyrészt nem a sajtó hozta nyilvánosságra, hanem a Magyar Nemzet és Orbán Viktor. Onnan vette át a fideszes propaganda. De már az alapsztori sem stimmel. Ugyanis semmiféle rendőrségi igazoltatás nem volt. Hogy honnan tudjuk? Lázár János videója után maga a Heves megyei rendőrség cáfolta egy közleményben Lázár nyilatkozatát. Eljutottunk oda, hogy a magyar rendőrség leleplez egy fideszes minisztert. Mi lesz itt, ha 60 nap múlva tényleg veszít a Fidesz?